füles bagolyolvasó, Guy de Maupassant, a hozomány. Senkit nem lepett meg Simon Le Brument uram házassága Jeanne Cordier kisasszonyal. Le Brument uram nemrégiben vette meg Papillon mester közjegyzői irodáját. Nyilvánvaló, hogy a kifizetéséhez pénzre volt szükség. Jeanne Cordier kisasszonynak pedig 100 000 frank készpénztőkéje volt bankjegyekben és értékpapírokban. Le Brument uram csinos legény volt, volt benne elegancia, a féle közjegyzői, vidéki elegancia, de mégiscsak elegancia, ami ritkaság volt Iglere Vourgesban. Cordier kisasszonyban volt báj és üdeség. Kisé esetlen báj és kisé megfakult üdeség. De egészben véve szép, kívánatos, szemrevaló leány volt. A fiatal pár menyegzői szertartása egész Boutigny-t izgalomba hozta. Nagyon megcsodálták az ifjú házasokat, akik új hajlékukba húzódva rejtették el boldogságukat a világ szeme elől, s elhatározták, hogy pár napi meghitt együttlét után egész egyszerűen Párizsba fognak tenni egy kis utazást. Elbűvölő volt ez a bizalmas együttlét, mert Le Brument uram értette a módját, és nejéhez való első közeledéseiben nem mindennapos ügyességet, gyöngétséget és alkalmazkodó képességet csillogtatott. Jelszava ez volt. Megjön mindennek az ideje, csak ki kell várni, tudott türelmes és erélyes lenni egyszerre. A siker gyors volt és tökéletes. 4 nap múlva Le Brumentné imádta a férjét. Hem tudott megválni tőle, azt akarta, hogy egész nap mellette legyen az ura, hogy szirógathassa, csókolgathassa, babrálhassa a kezét, a szakállát, az orrát tébé. Ráült a térdére, megfogta a füle cimpáját, és azt súgta neki. Csukd be szemed, nyisd ki szád. Így a férj nagy bizalommal kinyitotta a száját, félig lehunyta a szemét, és igen gyengéd, igen hosszú csókot kapott, amitől végig bizsergett a háta. És ő maga is nem győzte dédelgetéssel, ajakkal, kézzel, nem győzte szívvel lélekkel, hogy reggeltől estig, estétől reggelig ünnepelje a feleségét. Az első hét elteltével egyszer csak azt mondta a férj fiatal hitvesének. Ha akarod, jövő kedden elutazunk Párizsba. Úgy teszünk majd, mintha szerelmesek volnánk és nem házasok, járunk vendéglőbe, színházba, zenés kávéházba, mindenhova. Az asszonyka hugrándozott törömében. Jaj de jó lesz, jaj de jó lesz. Menjünk minél előbb, a férj folytatta, és igaz, hogy semmit el ne felejtsünk, figyelmeztesd apádat, hogy tartsa készen a hozományodat. Magunkkal visszük, és egyúttal kifizetem Papillon uramat. Holnap szólok neki, mondta az asszony. A férje pedig ölébe vette, hogy újra kezdje vele azt a kis szerelmes játékot, amit egy hét óta az asszonyka olyan nagyon megkedvelt. Legközelebbi kedden az örömszülők a pályaudvarra kísérték a leányukat és a vejüket, akik a fővárosba utaztak. Az após így szólt. Annyi, szavamra mondom, nem okos doló pénzt tartani a tárcádban. De a fiatal jegyző csak mosolygott. Sose aggódjék, papa, én már megszoktam az ilyesmit. Gondolhatja, az én foglalkozásom olyan, hogy néha nap majdnem 1 000 000 hordok magamnál, így legalább megtakarítunk egy csomó formaságot és késedelmet. Egyáltalán ne nyugtalankodjék. Fölhangzott a vasutas kiáltása. Párizs felé beszállni, sietve fölszálltak egy kocsi szakaszba, ahol 2 öreg hölgyet találtak. Le Brument a felesége fülébe súgta. Kellemetlen, nem szivarozhatok. Az asszonyka halkan felelte. Nekem is nagyon kellemetlen, de nem a te szivarozásod miatt. A vonat fütyült és elindult. Az út 1 óra hosszat tartott, de ez alatt nem sokat beszélhettek, mert a 2 öreg hölgy ébren volt. Amint megérkeztek a Saint-Lazare pályaudvarra, Le Brument uram így szólt a feleségéhez. Ha akarod, cicám, először villás reggelizünk valahol a körúton, azután nyugodtan visszajövünk, kiváltjuk a podgyászunkat, és a szállodába vitetjük. A menyecske tüstént beleegyezett. Persze, menjünk reggelizni a vendéglőbe. Messze van az, igen, felelt a férj. Kissé messze, de majd omnibuszra ülünk. Az asszony meghökkent. Miért nem fiákerra? A férj nevetve dorgálta meg. Hát így tudsz te takarékoskodni? 5 perces út fiákeren minden perc 6 só. Te ugyan semmit sem sajnálsz magadtól. Igazad van, szólt az asszony kissé zavartan. 3-as fogatú, nagy omnibusz döcögött arra. Le Brument rá kiáltott kalauz. Hé, kalauz, el a nehézkes alkotmány megállt. A fiatal jegyző foltolta a feleségét, és hadarva mondta. Ülj csak a kocsi belsejébe, én majd fölkapaszkódom a tetőre, hogy legalább egy cigarettát elszívhassak villás reggeli előtt. Jeanne nem ért rá válaszolni. A kalauz, aki a karjánál fogva ragadta meg, hogy fölsegítse a fölhágó lépcsőjén, most belökte a kocsiba, és ő kimerültén rógyott egy padra, bambán nézve a hátsó üvegablakon keresztül a férje lábát, amint fölmászott az omnibusz tetejére. És mozdulatlanul üldögélt egy pipaszagú, kövér úri ember meg egy kutyaszagú, öreg hölgy között. A többi utas, Egy fűszeres segéd, egy munkásnő, egy gyalogsági őrmester, egy aranypápa szemes úr, aki roppant széles és esőcsatorna módjára fölhajtott peremű cilindert viselt, két fontoskodó és mogorva ábrázatú hölgy, akiknek egész magatartásáról lerít. Itt vagyunk ugyan, de többet érünk, mint ti, két apáca, egy födetlen fejű lány meg egy gyászhuszár. Ahogy ott ültek egymás mellett némán, úgy hatottak, mint egy karikatúra gyűjtemény, mint egy panoptikum, mint az emberi ábrázat torzkép sorozata, emlékeztettek azokra a dróton lógó mulatságos bábukra, amelyekre a vásárban célba dobnak Y a kocsi zökkenéseitől himbálozott kisé a fejük, rászkódtak, arcuk pegyhűd bőre rezgett. A kerekek döcögésétől elkávultak, valami álmatag bambaság ömlött el rajtuk. A fiatalasszony tétlenül tűnődött. Miért nem jött velem? Gondolta. Tétova szomorúság szorította el a szívét. Igazán lemondhatott volna arról a cigarettáról. Az apácák jelt adtak, a kocsi megállt, azután egymás után leszálltak, ócskaszoknyáig boldogos szagáradt. A kocsi elindult, majd újra megállt. Egy vörös képű szakácsnő szállt föl nagy szuszogva. Leült, és a térdére tette be vásárló kosarát. Erős mosogató vízszak terjedt el az omnibuszban. Messzebb van, mint hittem, gondolta Jeanne. A gyászhuszár távozott, és helyére egy kocsis jött, aki kis tállópárát árasztott. A födetlen fejű lány után egy hordár következett, akinek a lábán cgérzett a sok szaladgálás illata. A közjegyzőnél rosszul érezte magát, a szíve elszórult, és sírhanckja volt, maga sem tudta, miért. Jöttek-mentek az utasok. Az omnibusz csak ment-ment a véget nem érő utcákon, megállt az állomásokon, és ismét megindult. Milyen messze van, gondolta Jeanne, ha csak el nem vétette a cél szórakozottságból, vagy el nem aludt. Nagyon fáradtnak látszott az utóbbi napokban. Lassanként valamennyi utas leszállt. Egyedül maradt, egyes egyedül. A kalauzel kiáltotta. Vaugirard, minthogy az asszonyka nem mozdult, megismételte. Vaugirard. Jeanne ránézett, megértve, hogy ez neki szólt, minthogy szomszédai már nem voltak. A kalauz harmadszor is mondta. Vaugirard, ekkor megkérdezte, hol vagyunk? A férfi mogorva hangon felelt. Vaugiradban vagyunk, az Ántiát, már mondtam, vagy 20-szor. Messze van még a körút? Kérdezte az asszony. Melyik körút? Hát az italiens körút. Azt már rég elhagytuk. Ejnye, nem lenne szíves figyelmeztetni a férjemet. A férjét? Hol? Fönt a tetőn. A tetőn, már jó ideje nincs ott senki. Az asszony karémült mozdulatot tett. Hogy-hogy, az lehetetlen. Velem együtt szállt fel. Nézze meg jól, ott kell legyen. A kalauz goromba lett. Jó, jó, kicsikém, elég a dumából, gombház, ha leszakad, lesz más. Lógás el a bal fenéken. Majd talál másikat az utcasarkon. Jeanne szeme könyvbe lábadt. Nem tágított. De kérem, ön téved, biztosíthatom róla, hogy téved. Az uram vastag aktatáskát vitt a hóna alatt. A kalauz elnevette magát. Vastag aktatáskát? Aha, igen, az leszállt a madeleinen áll. No, mindegy, magát jól benhagyta a pácban, ha-ha-ha. A kocsi megállt. Jeanne kiszállt, és akaratlanul, ösztönösen felpillantott az omnibusz tetejére. Egy lélek sem ült rajta. Ekkor hangos zokogásra fakadt, és nem törődve vele, hogy hallják és nézik, ezt rebegte. Mi lesz most velem? A végállomási ellenőr odalépett. Mi a baj? A kalauz hamiskásan felelte. Ezt a hölgyikét útközben faképnél hagyta a férje. A másik így felelt. Rendben van, törődjön a dolgával. Azzal sarkon fordult. Ekkor Jeanne elindult cél nélkül, sokkal kávultabban és zavarodottabban, hogy sem meg tudta volna érteni, ami vele történt. Hová menjen? Mit évő legyen? Mi történt az urával? Hogyan eshetett meg ilyen tévedés, ilyen feledékenység, ilyen nem törődömség, ilyen hihetetlen szórakozottság? 2 frank volt a zsebében. Kihez forduljon, és hirtelen eszébe jutott unokatestvére, bárral helyettes osztályfőnök a tengerészeti minisztériumban. Épp annyia volt, amennyiből megfizethette a bérkocsit. Az unoka testvére lakására hajtatott. Szembe találkozott vele, az épp a hivatalába indult. Vastag aktatáskát vitt a hóna alatt, úgy, mint Lebrument. Jeanne kiugrott a kocsiból. Henry, kiáltott. A férfi hökkenve állt meg. Jeanne, te itt? Egyedül? Mit csinálsz itt? Hogy kerülsz ide? Az asszonyka könnyes szemmel rebegte. A férjem épp az imént veszett el. Elveszett? Hol? Egy omnibuszon, ó, Jeanne sírva elmondta kalandját. A férfi elgondolkozva hallgatta. Azután ezt kérdezte, józan volt. Igen, sok pénz volt nála. Igen, nála volt a hozományom. A hozományod, az egész, hogy minél előbb kifizethesse az iroda árát. Hát akkor, édes fiam, a férjed most valahol Belgiumban csatangol. Jeanne még most sem értette. A férjem, Azt mondod, azt mondom, hogy elcsorta a tőkédet, erről van szó. Jeannenak a lélegzete is elállt, úgy susogta. De hiszen akkor, gazember, és az izgalomtól kimerült én, zokogva borult az unoka fivére mellényére. Mikor a férfi észrevette, hogy az emberek megállnak és nézik őket, szép szelíden betuszkolta a háza kapuja alá, a derekát átfogva támogatta, fölsegítette a lépcsőn, és mikor a szolgáló zavartan ajtót nyitott, kiadta a rendelkezést. Sopje, szaladjon csak a vendéglőbe, hozzon villás reggelit két szemére. Ma nem megyek be a minisztériumba.